Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Viharos hét kezdett után, amikor elstartolt a parlamenti ülésszak, amikor letartóztatások kezdődtek el az egyik régóta dagadó ingatlan botrány környékén, amikor Klaus Johannis kijelentette, hogy ő már pedig könyv szerint, vagyis az alkotmány értelmében mégiscsak befejezi majd a mandátumát májusban. Nos, egy ilyen egészen dinamikus hétkezdet után kedre időzítettem ezt a találkozót Cseke Péterrel, hadd lássuk, hogy bírjuk-e szusszal a belpolitikában. Köszönöm, Péter, hogy itt vagy, és hát talán kifelejtettem azt, hogy javában zajlik, nem éppen barátságos vitákat keltve a szakbizottságokban a költségvetésnek a vitája.
Igen, hát köszönöm, hogy újra itt lehetek, és mivel az év elején voltam itt körülbelül egy hónapja, engedd meg, hogy húzzunk egy vonalat röviden nyilván. Nem is, hogy mi történt azóta, hanem mi történt a kormány beiktatása óta, arra fókuszálva, hogy mi az, amit ez a kormánykoalíció prioritásként megnevezett az első hetekre, és mi az, amit ezekből teljesített. És négy fontos feladatot tűzött ki maga elé ez a kormány. Nem fontossági sorrendben mondom, nyilván a költségvetés elkészítése és elfogadtatása, az elnökválasztás időpontjának rögzítése, kitűzése, a közös elnökjelölt megnevezése és támogatásának formalizálása, ez a megnevezés már akkor megtörtént, de tudjuk, hogy időközben volt egy ilyen rövid periódus, amikor Kirill Antonescu megsértődött, mert késett az egyenkénti hitelesítése az ő támogatásának, így fogalmazza. Tehát ez három, és a negyedik, végülis ezt hagytam utoljára, pedig a legfontosabb, annak a hiteles, megalapozott bizonyítása, hogy teljesen jogszerű volt az elnökválasztás érvénytelenítése tavaly, mert olyan bűncselekmények történtek, amelyek tényleg torzították a választói akaratot, és egy hamis eredményhez vezettek, vagyis Călin Georgescu győzelméhez. Most az első három...
Ez utóbbi sántit, ahogy gyanítom én a felvezetőzőt.
Az első három feladatot, mármint amit én ebben a sorban felsoroltam, tényleg teljesítette ez a koalíció. Nyilván a büdzsé még nincs elfogadva, ezt említettem elsőként, ezen a héten várható a parlamenti elfogadása, amint említetted, a szakbizottságok már lázasan vitáznak a tervezeten. Itt nyilván inkább csak az a kérdés, hogy mennyire győz a populizmus parlamentben, és mennyire torzul az eredeti kormány által jóváhagyott változathoz képest ez a költségvetés, de én nem hinném. Tehát most olyan a gazdasági helyzet, és olyanok a jelzések, amiket a Viktória palotából kapunk, hogy szerintem itt azért a pártfegyelem fog működni.
A plénumban nem kell meglepődnünk? Úgy gondolod, hogy mindenki nagyon fegyelmezetten ott lesz a végszavazáskor?
Igen, tehát én most így látom, én őszintén remélem, hogy nem száfolnak meg majd a fejlemények, hogy nagyjából megmaradnak azok. Nyilván azok a sarokszámokhoz nem is lehet nyúlni, szerintem. Itt ilyenkor az történik, hogy a parlamenti politikusok próbálnak kilobbizni a választókerületüknek bizonyos beruházásokra pénzt. És ez úgy szokott történni, ez egy szokásjog, sehol nem írja a törvényben, hogy a kormánypártok, a kormány, a frakciók létszámával arányosan biztosít bizonyos összegeket, amiket még hozzá lehet csapni ilyen jellegű helyi beruházásokra. Tehát, hogy mitől jön egy ellenzéki képviselő, és azt mondja, hogy a településen ehhez és ehhez szükség van az ő választókerületékben X összegre egy fontos beruházáshoz, azt mondom egy limiten belül, ami nem túl nagy, tehát néhány 10 millió euró, megszavazzák. Jó, ennyi, tehát ez a költségvetés.
Meg azért, Péter, elképzelhető, hogy az adott helyzetben ezek a limitek még szerényebbek lesznek.
Egészen szerény. Most azért nem levegőből beszélek, én most Elena Lasconit idézem, aki a tegnapi sajtótájékoztatóján, ugye az USZERE elnöke, az ellenzéki politikus, maga mondta, hogy tárgyalt a kormányfővel, és az USZERE 44 millió lejt kap erre a célra. Vagyis arra a célra, hogy belobbizzon konkrét támogatásokat. Az USZERE viszonylag kicsi frakció, a PSZD-nél nyilván sokkal többet kap az RMDSZ. Nem tudom mennyit. A lényeg, hogy a költségvetés, amiről szerintem fogsz te gazdasági szakemberekkel beszélni, de engedj meg egy gondolatot, amit én fontosnak tartok, akár laikusként is. Hát látszik nyilván a költségvetésen, hogy azért takarékos a tavalyi kiadásokhoz képest, de vannak baljós előjelek, ami például az ennek az energiaár támogatásnak a folytatását illeti. Gyakorlatilag az történt, hogy összesen 3 milliárd lejt különítettek erre a célra, másfelett a munkaügyi minisztériumnál az a lakossági vagy háztartási fogyasztóknak szól, a másik az energiaügyi minisztériumnál talán, azt hiszem nem mondok butaságot, az pedig az ipari. Jó, 3 milliárd, de ezt az összeget érdemes megjegyezni, miközben az állam teljesen hivatalos adatok szerint 4 milliárddal tartozik tavalyról a szolgáltatóknak. Tehát ez a 3 milliárd nem, hogy nem elég az idei kompenzációkra. Jó, nem akarok ennek a részletre, ezek ki fognak úgy is derülni. Szinte biztos, hogy április 1-e után csak egy vékonyabb fogyasztói réteg fog ebben a támogatásban részesülni. Jön a tavasz, most az embereket ez annyira nem zavarja, ez majd a következő tél problémája.
Hát igen, de most az igazság az, hogy ez, ahogyan elindult ez a büdzsé, maga fegyelmezett és restriktív.
Igen,
de hogy restriktív a, nem csak a diskurzus, hanem az a logika is, ahogyan épül, viszont vannak olyan ugye, szakvélemények, amelyek nem kormánypártiak, meg nem ellenzékiek, hanem egyszerűen csak szakmai grémiumok fogalmazzák meg. Hát visszatérő motivum, és ezzel nem is akarom többet a büdzsét bolygatni, hogy még így a visszafogottságában is vannak olyan vélemények, amelyek szerint túl méretezett, vagy túl derülátó az a perspektíva, amely előirányozza a bevételi részt.
Igen, de most itt akartam tulajdonképpen, ehhez kapcsolódóan akartam elmondani valami fontosat, nem az energiaár támogatás volt a lényeg, ez csak egy zárójel volt, hogy úgymond kibújik a szög a zsákból. Tehát vélemények és szakértői vélemények. Persze a munkáltatói szövetségek részéről azonnal megjelent a kritika, hogy ez egy légből kapott költségvetés, túlbecsülik a bevételeket, alul tervezik a kiadásokat, ez minden évben így szokott lenni. Viszont van egy nagyon mérvadó testület, amelyiknek pontosan az a feladata törvényileg, hogy elemezze a költségvetést. Ez az úgynevezett költségvetési tanács. Ez egyébként szinte minden EU tagállamban van egy ilyen parlamentnek alárendelt, tehát állami intézményről beszélünk, parlamentnek alárendelt intézmény, amelyik nyilván gazdasági szakértőket tömörít. Én, amióta részletesebben foglalkozom, akár gazdaság, politikával általában, mert minden évben téma költségvetés, elolvasom ennek a költségvetési tanácsnak a véleményét, és 99%-ban általában igazuk van, tehát bejön az, hogy hol számolt félre a kormány, de a legvadabb drágnyá korszakokban is nagyon durván kritizálták általában a költséget. Tehát teljesítették a küldetésüket ezek az emberek, felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy elszámoltatok valamit.
Szakmailag itt nem fenntartható.
Na most megjelent a második Csaláko kormány idei költségtervezetéről készült úgynevezett előzetes véleménye ennek a költségvetési tanácsnak, és ez az előző évektől eltérően sokkal mérsékeltebben kritikus, de alátámasztja az, amit a munkáltatói szervezetek is mondanak, a vállalkozói szféra, hogy igen, túlbecsülték a bevételeket és alul a kiadásokat, de az eltérés nem olyan durva, mindössze a GDP 0,7% pontos. Lefordítva, vagy elmagyarázva, az ugye a úgynevezett deficit cél 7%, 7,04, mindegy, 7%. A költségvetési tanács szerint az elszámolások miatt
7,7-es.
És hogy mondjam, ez nyilván, ez is egy kritika, hogy ne. Tehát a 0,7% a GDP-ből, az már azt hiszem önmagában több milliárd eurót jelent. Tehát ilyen szinten egy százalék pont is nagyon sokat számít, de én emlékszem, hogy a tavalyi vagy tavaly előtt is az előző években sokkal nagyobb eltéréseket mutatott ki. Tehát én ezt fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy olyan testület, amelyeknek én a véleményére adok, mert hogy mondom, ez a dolga, viszonylag, sőt, megvan ebben az előzetes véleményben szerepel az a mondat is, hogy a 7% a deficit cél elérése nem lehetetlen továbbiakban sem, még akkor is, hogyha úgy vélik, hogy ők rosszul számoltak. Ha itt és ezeken a területeken még jobban megnyomják a gázpedált, még jobban javul az adó begyűjtés hatékonysága, stb. Na, én ezt fontosnak tartottam megjegyezni, hogy az erre hivatott testület véleménye viszonylag mérsékelten kritikus. Ennyit a költségvetésről.
Igen, de hát ez mindig, most már tényleg még csak egy mondat erejéig, az is visszaköszönő tapasztalat, hogy azért elindul, szerintem nem csak Románia specifikus, de úgy általában elindul a szándék, tehát maga a költségvetés az év elején, aztán menet közben ilyen vagy olyan tényezők behatása okán arra kényszerül a kormányzat, hogy menet közben korrigáljon, ami többnyire azt jelenti, hogy nem tudja tartani a...
Pontosan, és ezek elég hamar kiderülnek ezek
igen,
a dolgok.
Behirdetett célszámokat. Most az az érdekes, vagy az lehet az izgalmas, hogy az a típusú csökkentés, költségcsökkentés meg egyebek évvégéig, ha koherensen megye végig, mert itt éppen tetőteraszon beszélgettem makró közgazdásszal, aki úgy véli, hogy ez így rendben is lenne, ha tényleg kitartóan és koherensen végig viszik, tehát a kormányfőtitkárságtól elegészen a községházáig, hogy ezt a vertikumot végigjárjuk, tehát a költség csökkentés, ami
hát átlagosan egy 5%-ost, én úgy értettem.
Ami személyzeti és tárgyi költségről egyaránt szól, de hogy akkor jövőre már nem lesz ez elég, hanem hogy nagy rendszereket kell majd átfésülni, vizsgálni, és azon gondolkodni, hogy érdemes-e folytatni, és akkor példaként hozta például a zöld programnak a napelem részlegét, vagy a használt autóprogram legújabb fejezeteit, tehát hogy már nem lehet pusztán csak költség nyírbálásból, illetve bérfejlesztési stopból kigazdálkodni a következő, hát úgymond deficit csökkentő periódust.
Ezek izgalmas témák lesznek, itt még nem említettük, hogy voltaképpen én úgy láttam, írtam is egy cikket erről a Transtelexnek, hogy a politikai akarat megvan.
Mindig harsány volt. Azért ez
abból gondolom, igen, hogy konkrét és fájdalmas lépések indultak rá, és a Priamis csúcsáról a Szenát, a parlamentből. Ugye tegnapi
igen, ez
hír,
novum, hogy... ez novum, hogy az optikal, tehát a másképp, tehát tényleg igen, fentről lefele, de azért egyezünk meg, Péter, hogy láttuk mi már nagyon sok reform ízű, vagy átfogónak induló intézkedést, amely ellappadt 2-3-4-5 hónap után. Ahogy a rendszerbe ment befele, úgy növekedett a közegellenállás, illetve úgy fáradtak bele azok, akik elkezdték.
Jó, itt most akkor ez nyílt a költségvetésről. Az elnökválasztás időpontjáról én sokat nem akarok beszélni. Köztudott, hogy május 4-e is, ha lesz második forduló, akkor 18. Itt annak idején, mármint annak néhány hete, január elején, amikor sürgette a közvélemény, az ellenzék, hogy történjen meg ez a lépés, mindenki arra számított, hogy már húsvét előtt beütemezik, nem így történt, nem ragoznám, hogy miért. A lényeg, hogy van végre egy időpont. A harmadik a közös elnökjelölt kérdése. Ugye annak idején, tehát már decemberben Krin Antonescu-ra esett a koalíció választása, azt hiszem már január elején mondtam azt, hogy talán éppen azért, mert ő az, akit a szociáldemokrata szavazók talán a legkevésbé utasítanak el. Egyrészt a két párt közös múltja miatt.
Ez a 10 év, Péter, vagy 8-10 esztendő, amíg ő háttérbe szorult, vagy hát legalábbis Brüsszelből követte történéseket. Igen, 10 esztendő, ez javára is írható olyan értelemben, hogy nem volt alkalom exponálni magát,
pontosan,
tehát erodálni.
Ez szól mellette, tehát, hogy nyilván...
Mert hogy egyébként meg álságos lenne azt mondani, hogy új arcokkal jöttünk, mert ez egy régi új arc.
Nagyon is régi arc. Én a januárban is elmondtam, most nem fogom részletezni, hogy miért nem tartom alkalmas személynek Krin Antonescut. Ő egyébként tudni kell, hogy volt ügyvivő államfője Romániának, igen, amíg ugye a parlament felfüggesztette Basescut. A problémám Krin Antonescuval éppen az volt, nem az, hogy önmagában felfüggesztették, ez egy alkotmány adta lehetőség, hanem ahogyan és mire hivatkozva, nagyon-nagyon megerőltetve az alkotmányt, és ezt nem én mondom, ezt kimondta maga az alkotmánybíróság akkor, amikor úgymond véleményezte a felfüggesztést, tehát nem találta meg alapozottnak, de mivel csak véleményezési joga volt, beleszólása nem, a politika ezt felülírta, elmondta a Velencei Bizottság utána, nagyon sok tinta folyt erről, és megszólalt az EU is akkor, és figyelmeztette Romániát, hogy nincs ez rendben, és akkor emlékszem, és ezt most fel is hántorgatják Antonescu-nak, volt egy ilyen nagyon durva kifakadása az uniós vezetők
ellen. Hát levétette az ászlót is.
Igen, nem és hogy nem vagyunk szolgái, és most ugyanez a politikus ugye megfogalmazta a rendkívüli kongresszusán, hogy egyik fontos célkitűzése nyilván az uniós, az euróatlanti pályán tartani ezt az országot. Jó, mindegy, itt oda akarok végül is kiukadni, kipipálták azt, hogy mind a három párt formalizálta, tehát a belső testületeiben jóvá hagyta Krin Antonescu támogatását. Ez egy fontos mérföldkő ebben a történetben, ebből a felállásból gondolom, mert azért biztosat román politikában nem igazán lehet mondani soha, nem lesz visszalépés, tehát szerintem Krin Antonescu marad a jelölt, és pont. Miért volt fontos, hogy ez megtörténjen? Egyrészt nyilván teljesen eloszlott a bizonytalanság.
Másrészt idő kell újra felépíteni.
Kell idő, persze, ez is most már nagyon ketyeg az óra.
De másrészt... már vannak olyan jelek, online platformokat vizsgáló, ugye ügynökség mondta, hogy kezdenek egyre látványosabbak lenni, Antonescu meg Nikusor, Dán.
Közösségi média felületek.
Igen, tehát, hogy az a handicap, ami egyébként úgy megjelent az első forduló és az első kampány idején, az most enyhülni látszik.
Hát igen, időben léptek. Azért is tartom ezt, hogy végül harmadik párként a PSD is nagyon nagy többsége kiáll Antonescu mellett, mert ez tényleg mutatja, hogy van egy elszántság a koalícióban abban, hogy ne baltázzák el úgy, ahogy tavaly, ugye amikor Nikolaj Csuka és Csolákú egymás ellen indultak, és szétzilálták a kormányzást, és a politikai életet, és mindent, hanem tényleg lehet egy koherens, egységes fellépés, úgy mondom, annak égisze alatt, hogy ennek az országnak a euróatlanti pályán kell maradnia. Tehát egy világosan, artikuláltan megfogalmazott választási üzenet, aminek a szóvivője az Knin Antonescu lesz. Biztos még fogunk arról beszélni, hogy mekkora esélye, de itt csak ezt szerettem volna rögzíteni, hogy ezt a feladatot kipipálták. Na végül a bizonyítékok kérdése, erről is órákat lehet beszélni. Egy friss nyilatkozata volt ugye magának Klaus Johannes államfőnek, egy szokásos arrogáns stílusában beszélt. Tegnap is a Brüsszelben, vagy ott a, nem tudom, annál a kastélynál tartották, ahol volt ez az informális csúcs. Lényegtelen, de a nemzetközi sajtó, köztük román újságírók kérdezték is.
Ő már klasszikusan hazaüzen.
Hát nem, tulajdonképpen.
Itthoni sajtótájokat nem tart, is szervez, igen. És azok az egyetlen alkalmak, amikor ugye ott van a média, és rákérdezhet. A hazai média kiutazik megkérdezni, hogy mit gondol az itthoni dolgokról.
És mikor bizonyítékokról kérdezték, akkor ide akarok kiukadni, azt mondta, hogy hát az Alkotmánybíróság világosan rögzítette, megfogalmazta, hogy miért kellett törölni az elnökválasztást. Jó, itt viszont itt van egy érdekes fordulat. Jó, megszólalt közben az igazságügyi miniszter a napokban, aki azt mondta, hogy 4 bűncselekmény gyanújával is zajlanak a büntetőeljárások. Fontos fejlemény volt, hogy maga Táncos Barna pénzügyminiszter bejelentette, hogy az ANÁF, az adóhatóság összeszedte az összes kampányköltséggel kapcsolatos adatot, ami rájuk vonatkozik, és elküldte az ügyészségre. Nem lehet tudni, hogy mit tartalmaznak azok a dokumentumok. Lehet, hogy minden rendben van Georgescu költségeivel, de valószínűbb a gyanú.
Igen, és Táncosnak volt egy mondata, ami azért ugye a levegőben hagy dolgokat, hogy azt mondta, hogy akár az utolsó pillanatban is megjelenhetnek olyan új elemek a vizsgálat folyamatában, amelyek perdöntőek lehetnek.
Táncos Barna nyilván...
Itt próbálom ezt tovább gondolni félhangosan, hogy vajon nem az történik, ugye tegyük félre, hogy a hatóságok azért klasszikusan matatnak, vacakolnak, nem egyértelmű a fellépésük, és nem koherens, amikor politikai ellenfelekről van szó, és amikor például klasszikusan ugye szélsőjobbos történeteket kell egyszerűen tisztázni. Erre van már kimutatás, hogy nagyon kevés esetben jut el a törvényszékig az eddigi 2022-es statisztikára utalok akár. De hogy nem az történik, mondom félretéve azt, hogy az ország nehezen ébred, a hatóságok nem olajozottan dolgoznak, hogy akkor ez tulajdonképpen egy időzítés, tehát arra megy ki a játék magyarán, hogy a hatóságok akkor fognak teljes mértékben teríteni és szint vallani ebben a kérdésben, amikor már leadott szándékok vannak, összegyűjtött aláírásokkal, tehát hogy a start pisztoly elsülése előtti pillanatban mondják azt az egyik versenyzőnek, hogy hát tessék, fáradj az öltözőbe, te nem léphetsz pályára. Mint egy, ezzel kibekkelve azt is, hogy átirányíthassa.
Tehát lerövidítse.
A saját táborát egy mondjuk B variánsra, mert itt azért B jelentkezőből nem lesz hiány.
Igen, akár időpontokat is megnevezhetünk.
Hát, március, mikor... 15 a...
március 15 a jelölt leadások határideje, igen. És azt hiszem, hogy az esetleges óvásokat március 19-én, vagy 19-éig bírálja el az Alkotmánybíróság. Tulajdonképpen mi március 19-én fogjuk megtudni, hogy Călin Georgescu indul-e vagy sem. Na most itt én arra hajlok, hogy lesznek bizonyítékok, és mire alapozom ezt? Nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy Márcse Csolákú kormányfő, a PSZD elnöke a szociáldemokraták vasárnapi kongresszusán tett egy olyan kijelentést, ami első olvasatra úgy tűnik, mintha Călin Georgescu pártját fogná, mert valahogy úgy fogalmazott, hogy ugye trauma érte a román társadalmat az elnökválasztás eltörlésével, érvénytelenítésével, a felgyülemlett frusztráció dűvé változott, a rendszer ellenes dűvé változott, és ezt a dühöt csak fokozná, mondta Csolákú, ha nem is szó szerint idézem, de tényleg ez volt a lényege, ha egy bármelyik jelöltet, de nyilván Călin Georgescura gondolt, megalapozott alapos szilárd bizonyítékok hiányában tiltanák el az elnök választástól. Tehát, hogy egy fontos követelmény, hogy ezek a szilárd bizonyítékok előkerüljenek. És ezt első olvasatra úgy tűnik, mintha azt jelezné Csolákú, hogy gyerekek, ha nincs bizonyíték, akkor bizony, akkor Georgescu, igen. És ez úgymond akár fel is bátoríthatta Georgescu híveit. Viszont
egyébként Antonescu-nak is volt egy megjegyzése, hogy az urnáknál kell.
Persze, jó, de ő ezt folyamatosan fogja hangoztatni. Egyébként neki semmi
nincs is más.
Igen, és semmi sem se kerül neki ezt mondani elnökjelöltként, mert végül is én magam is úgy érzem, és te magad is úgy érzed, hogy ez a helyes és járható út. Viszont a másik variáns az, hogy nyilván miniszterelnökként számtalan információ fut be hozzá, ahogy Táncos Barnához is, az ÁNÁV-tól, most jegyzem meg zárójelbe. Tehát tudja, hogy eddig már sikerült, és van fogás. És az, hogy van fogás, azt elátámasztja Călin Georgescu viselkedése az utóbbi napokban. Nem tudom, hogy észrevette-e.
Hát, hogy Eduard Helviget, meg
neki ment,
a CIA volt elnök vezetőjének, Ungurjánunak, meg a mostani ugye belügyminisztert is támadta, tehát ilyen nagyon személyes.
És nem, hogy támadta, arra utal, zsarolta.
Arra utalva, hogy neki valakik beszámolnak a struktúrákból, tehát
pontosan,
a szervek.
Pontosan, hogy olyan információim van rólatok, amiket én a nyilvánosság elé hozok, hogyha nem ültök le a feneketekre. Igen, nem igen. Pont így fogalmazod, ez volt Szácsan Banka Vastra.
És hogy a sajátjaitok, tehát a rendszeren belüli emberek fognak kinyírni benneteket, mondta ő. Tehát az alárendeltjeik már, mint...
Na, mert eddig, hogy is mondjam, Călin Georgescu, ugye békepárti jelöltként, nyilván bírálta úgymond a rendszer.
De egy visszafogott bölcsebb, tanáruras. Igen.
De itt most konkrétan célba vett, és néven, keresztnéven, családnéven.
Tehát ez már a kapkodás, az, hogy
ez a sarokba szorítottság jele, mikor más eszközökhöz nem tud nyúlni, akkor ilyen akár szekus módszerekkel. Én is úgy gondolom, hogy nem gondolom azt egyébként, hogy egy szilárd bizonyítékokkal alátámasztott kitiltása megnyugtatná Georgescu éveket. Nem. Viszont megnyugtatna két fontos társadalmi kategóriát, vagy a választók polgároknak két fontos rédekét, az egyik a bizonytalanokét, akik nem igazán Georgescu hív, hát tulajdonképpen, és ezeknek a száma nagy, még én is közéjük sorolom magunk, akik nyilván nem vagyunk Călin Georgescu hívei, de tudjuk, hogy ez egy helytelen döntés volt, ez nem volt egy igazságos döntés a választások eltörlése, és túl nagy árat fizet ezért a román demokrácia. Viszont nagyon nagy volt a tét is, és akkor próbáljuk is önmagunkat nyugtatni, hogy hát jaj, bár derül neki,
különleges helyzetben, különleges
igen. És bár derül neki, hogy tényleg volt egy orosz szál, vagy tényleg a kampány költségei milliókra rúgtak és hazudott, amit bűncselekmény.
És a milliók, az is nagy kérdés, hogy milyen zónából érkeznek. Azért gondoljunk vissza, azért a román elnökválasztások nem túl hosszú 89 utáni történetében egy esti látogatás belekerült egy elnöki,
pontosan,
és egy üzletembernél tett vizitről van
igen,
szó.
Ezt jó is, hogy szóba hoztad, és visszatérve az időzítésre, ha már ezt szóba hoztad, akkor én teljesen el tudom azt is képzelni, hogy tényleg az utolsó pillanatra adják, lesz egy nem tudom milyen formában, mert miért? Nyilván az ideális az volna, de erről szó sem lehet, hogy a büntető eljárásnak megvannak a megfelelő szakaszai. Most még a nyomozati szakaszban vagyunk. Utána jön a hivatalos gyanúsítás, amikor az ügyészség hivatalosan meggyanúsítja Călin Georgescut, meg a környezetéhez tartozó embereket ezzel, azzal, amazzal. Utána jön a vádemelés, utána jön az elsőfokú ítélet a bíróság, utána jön a jogerős ítélet. Hol állunk mi ettől? Tehát ez még évekbe is telhet. Viszont ha tényleg tárgyszerű, konkrét folyószámlák, összegek, stb. Ha ezekkel előállnak az illetékes hatóságok, mondom az ÁNÁV-tól kezdve az ügyészségig, és a titkosszolgálatokig, akkor, hogy mondjam, már van tényleg nem csak azokra az elég körülményesen megfogalmazott titkosszolgálati jelentésekre alapoz majd az Alkotmánybíróság, amikor eltiltja Georgescu-t, hanem tényleg konkrét bizonyítékokra.
Miközben a Nordis ügy azért, amire utaltam, ezzel párhuzamosan hát pillanatnyilag egy picit fölpörgött. Nem tudjuk. Ezek a túlterhelt ügyészek hogy fogják bírni a munkát, amikor több fronton kell majd itt bizonyítani.
Igen, hát a Nordis ügybe az nyilván számítani lehetett arra, hogy előbb-utóbb valami fontos fejlemény lesz, lévén, hogy tavaly hivatalos bejelentés volt arról, hogy büntető eljárás indult amiatt, hogy ez a nagy vállalatcsoport, ez az ingatlan fejlesztő, átvert nem tudom hány ezer ügyfelet. Úgy értettem, ez most már kijöttek számok, kisügyészségi adatok, hogy 195 millió euró.
Így van, és 72-ről nem tudunk semmit. Ebből a 190-ből 72-ről.
Ja, annak a sorsa teljesen bizony. Jó, annyira nem ismerem az ügyleg, csak a fejleményeket láttam. Igen. Hogy a többségi tulajdonos őrizetbe vették, valószínűleg ma le is tartóztatták, nem biztos, lehet, hogy csak hatósági felügyelet lesz belőle is, ami a politikum számára, pontosabban a szociáldemokrata párt számára kínos, hogy az egyik fontos proeminens politikusát is, Laura Vicolt is őrizetbe vették, ki ugye a jogi bizottság.
Ő a főrészvényesnek a felesége, azelőtt pedig az előző mandátumban a parlament jogi bizottságának az elnöke volt, és hát arról ismert, hogy azért egészen nehéz fiúkat védett.
Ügyvédként,
ugye,
igen.
Ügyvédként. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy ez, nyilván ez is egy hosszú folyamat, de hogy ennek a különböző etapjai meg fejleményei mennyire befolyásolhatják a most mindenre is odafigyelő közvéleményt? Mennyire erodálják a kormány, a PCD, Csoláku, eddigi nimbusza.
Jó, önmagában az, hogy Laura Vicolt azzal gyanúsítja az ügyészség, hogy tagja volt annak a bűnszervezetnek, amelyik elsikasztotta az ügyfelek pénzét, ez önmagában is nyilván súlyos teher. Viszont van egy még súlyosabb, a Márcsér Csoláku és a Csorba család, vagyis a Nordis többségi tulajdonosa közötti viszony. És
két éve nem beszéltek, azt mondta Csoláku.
Azt állítja ő, igen. Viszont azt már ő sem tagadhatta, miután a sajtó kiderítette, hogy a Nordis egyik vállalatához, mert ez egy cégcsoport, tartozó repülőgéppel utazott magánútra fiával, amit ő állítása szerint ugye saját pénzből fizetett. Nem világos, hogy miért ezt a repülőt választotta, de az egyik repülőúton azt hiszem maga Laura Vicol is ott volt.
És homályos volt az a számlás és dolga, hogy megjelent, szóval vannak
a választás a... előtt ugye követelte az ellenzék, a közvélemény, hogy akkor, ha már valóban saját pénzből fizette, akkor bizonyítsa is be, mert azért nagy összegekről van szó, erről nyilván kell, hogy legyen számla. És akkor ugye karácsony után, vagy előtt, mindenképpen jóval a választás után kiállt ebben ezzel a TikTok videóval, ami bemutatott valami papírokat, amit elmosódottan, kiolvashatatlanul. Aztán amiről ki is deríthették szakértők, hogy ezek nem is lehettek, az időpontok nem stimmeltek, stb. Stb. Viszont ugye egy darabig úgy tűnt, hogy ez a történet megalakult az új kormány, költségvetés, mindenféle problémák, feledésbe merült, a közbeszédből eltűnt. Most nyilván ezzel, hogy megtörténtek ezek a őrizetbevételek, és beindult az ügyészségi gépezet, újra fenszére kerülhetnek. Most itt, hogy megértsük a hallgatókkal, itt a korrupció gyanúja Márcsér Csoláku esetében ott merülhet fel, hogy ugye ő támogatta Laura Vicol megválasztását egy nagyon fontos parlamenti bizottság élére, ami a jogi szakbizottság, és cserében ingyen utaztatta őt Laura Vicol férje, pontosabban férjének a cége. Itt ez nagyon nyersen megfogalmazva, egy ilyen gyanú felmerülhet mindannyiunkban. Na most ezt a gyanút próbálta úgy hárítani Csoláku, hogy engem nem fizetett le senki, mert én saját zsebből fizettem, de mondom, ez nem volt meggyőző.
Ugyanakkor meg a Nordis ügy szerintem azért ez valamivel több, mint hát ami, persze. Mert hogy ugye liberális elöljárók is bekerültek a hálóba, hiszen a főrészvényes, aki a, hát a legterhelőbb bizonyítékok súlya alatt görnedezik,
a polgármester, igen.
Elkezdett beszédessé válni. Mert ugye van egy ilyen történet, és ezt megint a hallgatók jó, ha tudják, bármilyen súlyos dolgot követ el valaki, hogyha közreműködik, és hogyha ez a közreműködés konkrét eredménnyel is jár, akkor az ügyészség is ezt a továbbiakban figyelembe veheti, és maga a bíra is tekintheti úgy, hogy ez az együttműködés tulajdonképpen feljogosítja arra, hogy egy enyhébb variánsát válassza a büntetésnek.
Amerikában odáig mennek, hogy teljes mentelmi jogot kap tulajdonképpen az a, általában a kis stílű bűnöző, tehát egy apró figura, aki kitállal. Jó, igen, tehát nyilván már tisztáztuk januárban, hogy sajnálatos módon 2025 is választási év. Számomra kellemes meglepetés volt, fogalmazzak így az, hogy ennek ellenére a koalíció úgy tűnik, mondom, hogy bevállalja a megtakarításokat, bevállalja azt, hogy itt drasztikusabb lépések nélkül teljesen elszabadul a költségvetés. Ez pozitívum. Rögzítsük azt is, hogy egy ilyen típusú pénzügypolitikával, költségvetési politikával nem igazán lehet jó pontokat szerezni a közös elnökjelöltnek, tehát Rin Antonescu számára egy folyamatos ballaszt lesz az, hogy ugye ezek a költségvetéshez kapcsolódó intézkedések társadalmi feszültségeket szülnek.
És erről neki is valamit kell mondani. Kell, tehát pusztán az, a, amit mondtál, az a narratíva, hogy akkor megmaradni az euróatlanti térfélen, és ezt a nyugati világhoz kötődő értékrendet felkarolni, ettől a tábor nem duzzad, nem lelkesedik, legfeljebb csak stabilizál bizonyos rétegeket, de hogy miközben ugye majd gyaloglunk befele az effektív kampányba, lesznek olyan napi, tényleg gazdasági vonatkozású kérdések, amelyekre reflektálni igen, kell. Igen.
Tehát én úgy is fogalmaznék, hogy nyilván Rin Antonescu a PSD kongresszuson megkapta a delegáltak 95%-ának, vagy még többnek a támogatottságát, de nem küldöttek támogatását kell megszereznie, hanem a vidéki PSD szavazó polgárok támogatását, ott az urnáknál, ott dől el az, hogy megfelelő jelölt volt-e Rin Antonescu vagy sem. És nyilvánvaló, ez az egyik ballaszt, ez a, egyrészt az, hogy nyilván ő is a rendszer embere, még hogyha most, amikor rendszert használunk, szematikailag lehetne egy kicsit tisztázni, mit értünk el alatt, de megint elveszünk még a műsoritében. Maradjunk a rendszer embere, vagyis az establishment, a jelenlegi politikai konfigurációnak fontos eleme volt. Említettem, hogy államfő, ügyvívő államfő is volt, szenátus elnöke, pártelnök. 10 évet eltűnt, de attól még nagy szorosan kötődött.
Sportminiszterként kezdte, igen, hogy, még hogy nagyon akkor fiatalon. Legyünk itt a tövénél. Igen.
Na, de balasztot jelent ugye ez a megszorításos költségvetési politika, ami nyilván sehol nem hoz szavazatokat, és hát a legnagyobb balaszt az, hogy a PSD választóknak egy jelentős része, számok is megjelentek, de nem akarok hasból mondani, Georgescu-ra szavaz, vagy szavazott volna a második fordulóba tavaly. Tehát nyilván van egy konzervatív, vidéki elsőbb réteg, amik nagyon jól rezonál az idézőjelben vett szuverenista üzenetekre, ugye a Georgescu féle, akár ezzel a délibáb nacionalizmus, valahol olvastam egy elemzőtől, és nagyon tetszett ez a jelző, amit ő felmutat. Ez, és hát őket lesz a legnehezebb.
Simeon besorolt már mögé, elsősorvákának ugye most éppen azzal van baja, hogy dezertált 6 embere az első nap, parlamenti ülésszak első napján, hogy a
azt hiszem, hogy beszéltünk
forrongó
január,
hétfőről beszéljünk.
Január hogy elején erről, hogy lesznek-e ilyen irányú mozgások. És
továbbra, én azt gyanítom, hogy továbbra is lesznek átülések a függetlenek
fele. Most indult el.
Most a kezdet.
Tehát most, ez már beindult igen. Régebb, csak mivel most volt tegnap a rendes ülésszak
igen,
első
most
napja.
Formalizálták most.
Ezt igen. Most formalizálták, és a napokban néhány napja a másik idézőbe vett szuverenista párt elnöke, ez az Anna Maria Gavrilla, a fiatal emberek pártjának vezetője állt ki, és nagyon keményen bírálta a kormánypártokat, főleg a PSD-t, hogy úgymond elkezdte az elcsábítását, becserkészését a POT frakcióinak, és ilyeneket mondott, hogy 200-300 ezer eurókat ígérnek az embereinek, vagyis az ő pártársainak, csak hagyják el a frakciót. Nem tudom, hogy ez így van-e, viszont valószínűleg nem légből kapott, amit állít ez a hölgy, mert ha nem is az ő pártjánál, de Sosalkánál ez beindult, és hát végül is mondom, erre számítani lehetett már tavaly, mikor összeállt, kiderült, hogy milyenek a parlamenti erőviszonyok, akkor elhangzott, én is mondtam, hogy ez egy régi bevált taktikája, főleg a PSD-nek, hogy így beszalámizza a kisebb ellenzéki pártokat. Nem úgy, hogy átállnak a PSD-be, most ezek függetlenek,
nyilván,
és lehet, hogy más potos függetlenek
persze.
Is, és lesz-e akár egy önálló, igen. Amikor akkora duzzad a számuk, hogy frakciót alakítassanak, valamilyen álnéven kitalálnak egy nevet, és önálló frakcióba tömörülnek, amit majd a PSD fog irányítani, és tetszés szerint rángatni ide-oda. Hogy milyen ígéretekkel tudják ezt megtenni, ez megint más kérdés.
Más kérdés az is, hogy a szövetség, mármint az RMDS jól döntötte, amikor elvállalta ezt az igencsak kitett tárcát, tehát hogy az ország pénzügyeit irányító minisztérium élére nevesít politikust. Ez kétélű. Ugye jött ilyen vélemény, és hát nyilván ez az egyik legkézzelfogatóbb, hogy akkor végre egyrészt új korszak, áttörés, a bizalomról szól, arról, hogy beemelték immár teljes mértékben a magyar politikai alakulatot a román politika csinálás csarnokába, csak hogy, és akkor itt aztán lehetne sorolni alpontokban. Azért ez nagyon visszaüthet. Én azon gondolkoztam, hogy az ungurul util, a hasznos magyar kategóriát be kéne avatni és vezetni. Elég, ha csak Novák Edvárdnak a 40%-os román sportolói arányt statuáló törvénye, ugye, ami működik, és hát ógnak-mógnak, de végül is ő vitte át. Meg hasonló ilyen típusú Cseke Attilának a óvoda és bölcsöde programja. Tehát olyan történések, amelyek most, én nem fényezni akarom az RMDS, de végül is magyar politikusok nevéhez, aktivitásához kötődnek, és óhatatlan az RMDS-re vetül egyfajta kimondatlan, vagy félig elmormogott elismerés. Erre emlékszem, még a múlt héten jött egy ilyen PCD-s, enyhén enervált reakció az egyik politikustól. Hát mi vagyunk a felnőtt párt? Hát mit gondoltak? Hát ők 500, mégiscsak 5%-osak.
Hát mi Adrián az, Kücsü mondta. Igen, igen. És pont ezt akartam én is, hogy nagyon jól jellemzi most a hangulatot.
Most ez a verseny megy, Péter, hogy ki a
elkezdte, tehát hogy egyrészt a véleményformálók, publicisták, stb. Dicsérik többen is az RMDS-t az elmúlt hetekben, és ez elkezdte frusztrálni többi politikust, a román kormánypártokat, és mondom, a PSZD egyik politikus, Adrián Kücsü volt egy ilyen kirohanása, hogy hát most azt mondják az RMDS, hogy ők a felnőttek a kormányban, az érettebb gondolkodásúak, de hát könyörgöm, hát ők 5%-os párt most. Jó, ez tényleg egy frusztrációra utal, és jellemzi azt, hogy hogyan látják
hogy
ezt.
Dinamikus a koalícióban az élet,
az, hogy visszaüthet.
Erről is szólhat, nem? Tehát, hogy kifele, mert mondod, hogy jól működik, összekapták magukat, van egy közös fellépés, tehát, hogy egyfajta politikai akaratnak a közös nevezője kialakult, de azért ne feledjük itt három, vagy legalább négy, ha a többi kisebbséget is tekintjük külön entitásként, különböző akaratot kellett itt közös nevezőre hozni.
Így van. Az, hogy nagyon nagy a pénzügyminiszter láthatósága, az teljesen érthető, ez minden kormánynál így van, de tényleg a Táncos Barna az egyik legtöbbet kommunikáló politikus a kormányban, Cseke Attila is sokat kommunikál nála, szerintem már csak az oktatási miniszter, aki hetente tart sajtótájékoztatót. Tehát nagy a vizibilitásuk az RMDSZ-es politikusnak, sőt, Kelemen Hunor ugye nem tagja a kormánynak, de mégis tudja tematizálni a közbeszédet egy-egy tévébe. Meghívják, és akkor mond valami erőset, amire felül a sajtó, vagy rá belekapaszkodik. Most a hetekben konkrétan Georgescu múltjáról, arról a Karaman hálózatról volt egy megjegyzése. Egyébként, amit mondott, az nem volt új, olyan szempontból, hogy már tavaly is volt szó, jelent meg véleménycikk Georgescu és a Karaman hálózat összefüggéseiről, csak nyilván más a súlya, hogyha az egyik kormánypárt elnöke mondja egy tévében.
Egyébként itt egy gondolat erejéig elidőzve, a Cseneszianszi, ha véletlenül, mert ugye jog szerint és törvény szerint át kell futtatni még egyszer.
De a Csenészen, most bocsánat, hogy elszakítalak, csak lehet, hogy ezt is akartam mondani, de a Csenészenszének a birtokában van egy levéltár, azt futtathatják 1 millió szor, de Georgescu-t nem fogják megkapni, mert tudni kell, hogy a CIA és a SZERÉI még mindig nem adta át az összes dossziét. Az ugye a terv az volt, hogy a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a titkosszolgálat, a kommunista titkos rendőrségek utód intézményei.
Jó, Péter, de ne legyünk naivak, tehát hogyha a valamelyik komponens, beszéljünk ilyen finoman, akaratán múlik, akkor utána tudnak nézni.
Persze, persze. Tehát mondom, a Cseneszi-elszék ezzel meg van kötve, pontosabban azokhoz a dossziékhoz van kötve, aminek a birtokában van, aminek nincs, azt nem tudja megnézni. Viszont a CIA vagy a CIA az nagyon jól tudja, hogy van-e ilyen vagy doszi, vagy nem. És az a baj, hogy ezzel lehet manőverezni, lehet játszani, nem tudom, de apropó, szóba került az, hogy gyanús, hogy pánikszerűen bepánikolt Georgescu, amikor újjal mutogat az erőszakszervezetek nagyon erős embereire, vagy volt vezetőire, belügytől titkosszolgálatokig, akkor Gabriel Lasse, a CIA mostani igazgatója kapcsán volt egy ilyen elszólás, azzal vádolta, ami gyanús, a testvérének vannak valami gyanús ügyletei, de olyan mértékűek, mondta, hogy a CIA-s kollégák is elborzottak. Tehát így mondta, CIA-s kollégák. Ezt nyilván úgy is lehet értelmezni, hogy az ő CIA-s
kollégák. Igen, a volt kamarádok. Igen.
Volt kamarádok, és képtelen volt, aztán ezt még a riporter is észrevette, ezt az elszólást, és aztán kijavította, hogy nem a saját kollégáira mondta ezt, hanem tehát nem úgy értette, hogy az ő kollégái. Jó, ez csak egy zárójel volt. Még ilyen vonalon is persze a választások előtt kiderülhetnek dolgok. És nem meggyőződésemben nincs mire ezt alapozzam, csak bizonyos jelzőségből olvasom ki azt, hogy lesznek bizonyítékok, de az viszont tényleg meggyőződésem, hogy lázasan keresik most ezeket a bizonyítékokat, ahol csak lehet, és ha van CIA dosszié, vagy szeréi szekus múltja, vagy kém múltja ennek az embernek, akkor az bizonyított módon ki fog derülni.
Kiderül-e most a tavasz folyamán, hogy a kormány egyébként tudja-e kezelni mindazt, ami a megszorítások, a bérfejlesztés és nyugdíj indexálás elmaradása miatt, utcai tüntetések, tiltakozások formájában azért ott lesz a hírfluxusokban, hangulatot tud befolyásolni, végül is kampány időszakban vagyunk, még ha hivatalosan nem is startolt el a kortárs hadjárat. Ezt hogy látod, hogy lesz-e elegendő, hát egyrészt kommunikációs készség és kapacitás lefolytani, vagy tárgyalás felé terelni ezeket az elégedetlenségeket, másrészt gesztusokat megengedhet-e, mert ugye utalt arra a Csoláku is, hogy a nagyon alacsony nyugdíjak kiegészítésére azért még lesz egy nem túl tetemes, de van egyfajta keret. Tehát, hogy hasonló hangulatjavító döntéseket hozhat-e a kabinet, úgyhogy érdemben ne veszélyeztesse azt, amit végül is célul kitűzött.
Na most ugye januárban voltak tüntetések, nem csak politikai jellegűek, mert ugye volt az AUR-nak egy erőt felmutató demonstrációja Bukarestben. Engem is meglepett, hogy mennyire szervezetten és milyen nagyszámú tüntetőt sikerült mozgósítani. Ez sok mindent azért elmond most már az AUR erejéről. De voltak kimondottan az úgynevezett csalátarendelettel kapcsolatos tüntetések, a rendőrök, az erőszakszervezetek alkalmazottai, ők konkrétan a túlóra kompenzálása miatt vannak kibukva, mert ebben a saláta rendeletben az áll, hogy pénzt már nem jár túlóráért, csak
és
szabad.
És hátrálni is látszik a...
Na és akkor én azért mondom, hogy ezt megpróbálják, és jó esélye sikerülni is fog elsimítani, mert azt ígérte a kormányfő, aztán még a pénzügyminiszter is, hogy ez a saláta rendelet, mint minden sürgősségi rendelet, előbb-utóbb bekerül a parlamentbe, tehát nem úgy van, hogy elfelejtődik, azt is meg kell szavazni a parlamentnek, és ez egy alkalom arra, hogy itt-ott módosítsanak rajta, és én úgy értettem, hogy Csoláku már tette arra ígéretet a rendőröknek, és általában erőszakszervezetek alkalmazottainak, hogy az esetükben kivételt tesznek, és pénzzel fogják kompenzálni. Hát ott tényleg egy hétvégén szolgálatot teljesítő rendőr lehet, hogy nem örül annak, hogy csak egy szabadnapot kap, miközben azt hiszem, hogy tavalyig megkapta a dupláján a napi bérét.
Hát hétvégén. Mondjuk a rádiós, aki hétvégén műsort vezet, ő is emberként örvend.
Jó, én is közalkalmazott vagyok, én is teljesítek hétvégi ügyeletet, de én már tavaly és tavaly előtt is csak plusz szabadnapokat kaptam ezért, de itt most nyilván nem. De vannak széles közalkalmazotti rétegek, amiket érint, de a legfájóbb az a rendőröknek, meg börtönőröknek, meg ezek. Tehát én úgy látom, hogy a nagy tüntetési hullám az a salátarendelet kapcsán lejárt. Most itt pontszerű fájdalmas döntések születnek, ezt én interjúztam Táncos Barnával, és ő úgy képzelte el, vagy így magyarázta nekem, hogy egyrészt nem olyan drasztikusok, nem azt jelenti, hogy tömeges elbocsátósnak lesznek, hanem 5%-os általános megtakarítás, dologi költség és személyi juttatások. És így mondtam, hogy egy jó menedzsmenttel egy adott intézmény, amikor látja, hogy 5%-ot meg kell húzni, ki tudja valahogy gazdálkozni, ne kelljen elbocsátani 3 embert vagy 10-et. azért az 5%-ét, hanem más módszerekhez folyamodnak. Mondjuk itt nyilván van egy ilyen üzenete is, hogy oldjátok meg, itt mi meghoztuk a vonat, oldjátok meg ti, a tiétek a felelősség. Most nyilván az önálló költségvetésű kisebb intézményekre is gondolok. Tehát ez a költségvetés nem lesz, nem annyira drasztikus. Éppen ez hangoztatják is a koalíció vezetői, hogy milyen jó, hogy 7 évre szóló ez a deficit csökkentési program, mert akkor nem kell a beruházások nyúlni, nem kell nagyon drasztikus lépésekhez folyamodni. Itt szerintem
minden... Hát azért a 12%-os büdzsé csökkentés a tavalyihoz képest, ugye a fejlesztési tárcánál, Cseke Attilánál nem arról szól.
Jó, hogy... a kultúra, és most kezdenek kibújni, kultúra is kevesebbet kapott, mint tavaly. Sokkal többet, összesen 20%-kal átlagosan többet kaptak a titkosszolgálatok, azzal indokolva, hogy nehogy megismétlődjön az, ami a tavaly megismétlődjön. Elfelejt kezdve arról, már tavaly is nagyon sok pénzből gazdálkodtak ezek az intézmények, és mégsem tudták megelőzni azt, ami történt. Tehát nyilván vannak visszásságok, táncosban nem fogja megúszni a kritikákat, arról nem beszél, hogy bármikor ilyen váratlan események is bekavarhatnak a költségvetésbe. De azt mondom, hogy mert kérdés erre vonatkozott, ilyen nagyon jelentős társadalmi feszültségekre nem számítok, kimondottan olyanokra, amelyek a költségvetéssel kapcsolatosak. Lenyelték a közalkalmazottak, hogy nem lesz idén fizetésemelés. A nyugdíjasok szerintem még tart egy picit az az eufória, hogy azért tavaly jelentősen emelkedett a nagy többségüknek az a juttatása.
Hát meg ez a visszatérő, ez a visszatérő mantrázott üzenet, hogy nem fog csökkenni. Van, amiből kifizetni.
Igen, tehát ez furcsa logika, hogy most már ott tartunk, nem az, hogy már azt kell bizonygatni a pénzügyminiszternek, a kormánynak, hogy lesz miből kifizetni a befagyasztott béreket.
Igen, de ez kommunikációs szinten, én legalábbis
ahogy lehet, figyeltem. Lehet, hogy jó húzás.
Nem az, hogy jól adagolták, tehát, hogy eléggé kitartóan ment ez a típusú narratíva ahhoz, hogy nem az, hogy elfedje a többit, hanem, hogy ott legyen a megszorítások és a korlátozások mellett, mint egy társmondat.
Igen, és mint egy pozitív tartalmú.
Picit, igen, egyensúlyba tartotta, igen, ezt a diskurzust.
Pozitív tartalmú, mert azért ne felejtsük el, hogy aki talán igazán felnőtt ebben a koalícióban, Ilie Bolozsán, nem egyszer, tavaly is, idén is arról beszélt, hogy Románia a fizetésképtelenséget kockáztatja, pont. Tehát, hogy ilyen egyszerűt. És ennek ellensúlyozásaként, tehát ő a rossz rendőr, és vannak a jó rendőrök, akik mondják, hogy de hát persze, nem lesz fizetésképtelenség, kifizetjük a tavalyi szinten ugyan, de kifizetjük, megnyugodhatnak a nyugdíjasok. Ez volt egy közleménye is az RMDSZ-nek, Táncos Barnát idéztem, mert hogy jó, tehát mondom, amúgy is nem én mondom, nálam okosabb emberek, hogy az a hullám, amelyikre felült Galin Georgescu, azt nem gazdasági típusú elégedetlenség indította el, nem az életszínvonal romlása, inkább így fogalmaznék, hanem részben az, ahogy interjúztam Horváth István szociológussal az egész jelenségről, ő azzal magyarázta, hogy a gazdasági vonatkozása csak ott van ennek a háttérnek, hogy nagyon sok embert frusztrál, hogy miközben gürizik. Például a diaszporában dolgozó románok külföldön rengeteget gürizik, 12 órát dolgozik naponta. Egyről kettőre jut ugyan, mert tényleg kifizetik a munkáját, és többet keres külföldön, mint otthon, de közben látja, hogy a szomszédja mindenféle mismásolásokból nem egyről kettőre, nem egyről 10-re jut sokkal kevesebb energiával. Tehát, hogy azok az egyenlőtlenségek, amiket kitermelt, hát a rendszerváltás utáni időszak, azok nőttek nagyon nagyra, és ez is növeli a frusztrációt.
Igen, hát szóba jött az, hogy a középosztály az nem lecsúszott, hanem többet akar, és emiatt van hiányérzete. Igen. Ez is talán bizonyos fokig a szélsőségesek malmára hajtja a vizet. A mi malmunkat mi most itt leállítjuk, de egy ilyen stand-by-ba, és akkor Cseke Péterrel találkozunk majd. Mit is javasolsz, Péter? Amikor már megvan a lista?
Hát jó lenne március közepe után.
Március közepe után mindenképpen. Pontos vesző. Amennyiben valami ránk dől ajtóstul, akkor viszont számítunk a jelenlétedre. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és további szép estét kívánok a hallgatók.
Akiknek a figyelmét is köszönjük, Tetőterasszal legközelebb csütörtökön találkoznak a hallgatók, hiszen szerdán labdarúgó mérkőzést közvetítünk. Csütörtökön a lappok nemzeti ünnepéről fogunk beszélni. Domokos Johanna lesz a műsor meghívottja. Köszönöm figyelmüket, Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.